Kedves hallgatóink, Rákász Gergely orgonaművész november 15-én ismét Miskolcon ad koncertet. Ezúttal az Orgona Lordjai sorozat harmadik évadának programját hallhatják a zenerajongók. Bach, Holst, Berlioz és Vivaldi művei csendülnek majd fel 19 órától a görögkatolikus általános iskola aulájában. Mozgalmas év volt a tavalyi Rákász Gergely életében, 85 koncertet adott, elkészült két új CD anyaga, megszületett második fia, elindult a Rákász Gergely Alapítvány, és nyáron szülővárosában Győrben nagyszabású szabadtéri koncerttel ünnepelték 25 éves jubileumát a színpadon. Az orgona művész különleges szereplője a magyar zenei életnek, egészen egyedülálló módon kalauzol minket a klasszikus zene világába. Látványkoncertjei alkalmával ő maga narrálja a felcsendülő darabokat, amelyeket képzőművészeti tánc és színészi elemekkel tesz még inkább felejthetetlen élménnyé közönsége számára. Nem csak Magyarországot hódította meg, de Európa és Amerika nagyvárosaiban is tárt karokkal fogadják előadásait. Rákász Gergely nemrég az Európa Rádió stúdiójában járt, a vele készült beszélgetést hallhatják a következő percekben. Rákász Gergely orgonaművész, éppen egy évvel ezelőtt volt stúdiónk vendége, most újra itt köszöntetlek az Európa Rádió stúdiójában. A rutinos hallgatók bizonyára már sejtik, hogy ez azt jelenti, hogy hamarosan Miskolcon koncertezel, tavaly a tél, a lélek és a fény, a karácsony varázslatos pillanatait hoztad el Miskolcra. Mit láthat, hallhat a közönség most november 15-én a görögkatolikus általános iskola aulájában?
Szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is szeretettel köszöntöm. Ennyire kiszámítható volnék, hogy itt így évente föltűnök, és aztán jönnek utána a koncertek, és ezek szerint igen, na de hát se baj. A Lords of the Organ most az őszi turné jön. Évek óta dolgoztam azon, hogy legyen egy szép arculat, ami alá az évközi koncertjeimet be tudom tenni, és azt álmodta meg a csapat, hogy legyen ez a Lords of the Organ. Ennek az a története, hogy azon gondolkoztunk, hogy mi az, ami olyan jó lendületes, fiatalos cím, hogy ezt a hangszert, amelyik tulajdonképpen a gladiátor viadalok hangszere, a korai Hollywood hangszere, császárok és királyok hangszere, tehát egy show hangszer. De mégis ez a hangszer, amelyik az elmúlt néhány évtizedben valami sötét sarokba került a klasszikus zene palettáján, néhányaknál a dögunalom szimbólumává változott. Hogy lehetne újra reflektorfénybe állítani? Úgy, hogy azt a helyet kapja meg a hangszerek között, amit megérdemel, hogy ez egy show hangszer legyen. Na, erre találtuk ki ezt az arculatot, legyen fiatalos, legyen lendületes. Végül is azért jöttek a lordok, mert arra gondoltunk, hogy Michael Flatleynek bejött. Tulajdonképpen ugyanazt csináljuk, mint ő. Michael Flatley egy réteg műfajt, az ear steppet állított színpadra, és egy világnézet utána ear steppet olyan jól csinálta. És azon gondolkoztunk, hogy az orgona is egy réteg műfaj, de lehet nagyon jól csinálni ahhoz, hogy tömegek hallgassák. Úgyhogy erre tettük föl a munkánkat, és 3 éve azt mondhatom, hogy tulajdonképpen bejönni látszik. Tehát, hogy nagyon sokan jönnek ezekre a Lords of the Organ hangversenyekre. A cím az minden évben ugyanaz, a koncepció minden évben ugyanaz, hogy Bach mindig van, mert hogyha a lordok az orgona főurai, akkor Bachnak kell a helyet foglalnia az asztal főn, mert hát hogyha a hangszerek királya az orgona, és körülülik a lordok a hangszerek királyának az asztalát, akkor Bachnak ott minden évben helyet kell kapni, így ezt a helyet kap idén is. De aztán minden évben olyanokat teszek mellé, akik valamilyen módon kötődnek ahhoz az évhez. Például idén évfordulós a tűzijátékzene, úgyhogy nagy kortárs Handel szintén megszólal. Vivaldi-tól játszom egy koncertot, Rákóczi emlékév van, játszom a Rákóczi indulót, Berlioz is évfordulós, csak ő a halálával, ugye az elkövetője a Rákóczi indulónak, és Gustav Holst darabja, szintén évfordulós, a Bolygók suite, hát ez egy más szinte filmzene az előző évszázadnak az elejéről, nagyon izgalmas. Úgyhogy egy ilyen jó kis színes, kb. 300 évet átölelő műsor.
Hát aki ismer, illetve aki hallott már, az tudja, hogy nem hagyományosak a koncertjeid, folyamatosan mesélsz, zenélsz, és vetítés is van.
Mindent összefoglalta, szinte semmit nem kell hozzátennem, de esetleg néhányat a sztorikból, már azok hátha izgalmasak. Ugye valóban van mese, ha úgy tetszik, én ilyen zenei idegenvezetésnek hívom. Olyan jól érzem magam mindig akkor, amikor úgy megyek egy múzeumba, hogy ott nem csak nekem kell kitalálni, hogy mi a szép, mi a jó, hanem valaki úgy elmondja, hogy mégis mire figyeljek. Sokkal többet látok akkor, mintha csak úgy beszédelegnék valahova. És én ugyanezt gondolom a zenéről is, hogy ha nem hagyom egyedül a 15 ezer hanggal a kedves hallgatót, hanem megbeszéljük, hogy ki írta, miért írta, milyen zene, milyen közegben keletkezett, akkor egészen másképp hallgatják. Vagy legalábbis ez jön vissza a Facebookon küldött üzenetekből, hogy rengeteget jelent ez a zene idegenvezet. És van, aki már csak azért jár egyébként, azt mondja, hogy a zenéket kívülről tudja, de olyan jó hallgatni, hogy kontextusba kerülnek. És hát vetítünk, mert a ma emberéhez szólunk. Azt akartuk, egyrészt a Lords of the Organ is izgalmas legyen, de egyáltalán az egész munkám úgy kerüljön a hallgatók elé, hogy ne tőlük várjuk azt, hogy essenek vissza 40 évet, amikor még minden nyugodt volt, be tudtak ülni úgy egy koncertre az emberek, hogy nem volt mobiltelefon a kezükbe, a zsebükbe se egyébként egyáltalán nem volt. Hanem hát a csuda vigyel, hát csak a mai emberek ülnek be, nem? Akik ma élnek, akik úgy jönnek oda, hogy 5 perc előtte még telefonáltak, meg SMS-t küldtek, még a bejáratnál még az orrukkal nyomkodják a Facebookot. És ha nekik én azt mondom, hogy lassuljanak le, hát nem, senki, ez ma már senkinek nem megy. Ha azt mondom, hogy csinadrattává változtatom a klasszikus zenét azért, hogy őket is érdekelje, az meg rossz. És a kettő között kellett valami olyat találni, hogy az ő impulzus szintjükre emelkedjen a klasszikus zene, de csak a csomagolásában. Tehát, hogy semmit nem veszünk el, nem teszünk hozzá Bachhoz, Handelhöz, Vivaldihoz, de a csomagolást azt megváltoztattuk, ezért van a beszéd, és körbevettük a hangszert akciókamerákkal, tehát olyan, mintha az orgona padon ülne a hallgató, mi több, még egy zenei rendezőt is kap a kvázi mozihoz, mert az embereim a helyszínen vágják, ahol a kezemmel játszom izgalmasat, ott azt mutatják a kivetítőn, ahol a lábammal játszom izgalmasat, ott azt mutatják a kivetítőn. Ha pedig mindez kiegészítésre szorul, akkor megkértem egy festőművész barátomat, hogy narrálja vizuálisan a koncertet. Tehát néha átúszik a kép, és akkor ha én a királyi tűzijátékról beszéltem, akkor mondjuk megnézzük, hogy milyen is volt az eredeti díszlet, amiben a Green Parkban ülő koronás fők az előttük a Temzén elhajózó tűzijátékot nézték, és akkor összerakja a hallgató a fejbe, hogy hát ez tök menő. Valami ilyesmi élményre törekszünk.
Rengeteg információ, érdekes történet hangzik el az előadásaidon, koncertjeiden. Hát azért nem kevés idő ezeket az adatokat összegyűjteni. Hol gyűjtögetsz, illetve mennyi időt fordítasz erre?
Nagyjából az egész életemet. De ezt ne úgy képzeld, hogy reggeltől estig lexikonokat bújok, mert megmondom őszintén, ha halálra akarnám untatni a közönségemet, akkor ezt tenném. És akkor jönnének azok, hogy mi történt 1685-ben. Mondjuk akkor született Bach meg Handel, de ez most már kevésbé lényeges, hanem nem erre kíváncsi, hanem arra, hogy milyen ember volt az az ember. És hogyha összetudom kapcsolni ezt a mai korral, akkor megnyertem a mai kor emberét annak a kornak az emberének, és van egy kapcsolat közöttük. Hadd mondjak egy példát, ha úgy kezdődik a koncert, hogy azt mondom a közönségnek, hogy ha van nem kifejezetten rokonszenves ismerősük, aki ha netán összefutnak az utcán, és ragaszkodik ahhoz, hogy meghívja őket egy kávéra, és beülnek egy kávézóba, akkor azzal kezdi, hogy kivágja az asztalra a méregdrága autójának a kulcstartóját, amin, tudod, fityeg egy ilyen nyúlláb. És nem a drága autóval van a baj, én szeretem a szép autókat, de a nyúlláb, érted? És akkor így hátradől, és nézi, hogy mi mit reagálunk erre, hogy akkor ő neki most milyen van. Tudod, és nekünk erre mondani kell valamit, és ez marra kellemetlen. Az egész szituáció nagyon, nagyon rossz. Na, hát ilyen volt második György Anglia királyon. Vele kellett szót értenie Handelnek. Hogy érted szót vele, Handel? Hogy tekeri ezt a nagyon kellemetlen figurát az ujja köré? És ha azt mondom, hogy 1749-ben aláírták az aachen-i békét, és hogy erre komponálták a tűzijáték zenét, ez se rossz. De ha azt mondom, hogy ez második Györgynek a nyúllába volt a tűzijáték. Azért nem meg akartam mutatni mindenkinek, hogy akkor, amikor vérben ázik Európa, ő neki még erre is van pénze. Hát nem egy antipatikus figura? És akkor, ha ehhez hozzátesszük, hogy itt van ez a zseniális fickó Handel, aki amellett, hogy remek zenét ír, baromira érti az életet. És akkor odáll lezelé a fickó elé, aki épp azt méregeti, hogy az övé mekkora, nem? Tehát, hogy ő meg akarja mutatni egész Európának, és akkor azt találja neki mondani, hogy felség, megírom én ezt a tűzijáték zenét, csak kicsi a zenekara, tudja? Nem zseniális. És akkor Európában állástalanul kóborol a háború miatt számos nagyon jó muzsikus, akiket Handel értesít, fölveszi a király zenekarba, a levegőből teremt 40 állást, mert jókor, jó dolgokat mond egy egomán uralkodónak. Na azt hiszem, hogy innentől fogva mindenki egy életre érti, hogy milyen az élet. Hogy azt lehet elszenvedni, és lehet a megfelelő pillanatban ilyen zseniálisan oda szúrni valakinek úgy, hogy abból mindenki csak nyerjen. A király megkapta a tűzijáték zenét, 40 állást teremtett Handel a levegőből, mi megkaptuk a műkincset, a tűzijátékzenét, amit 270 éve élvezünk, ott az estén is fogjuk élvezni, azonnal értjük, hogy akkor ez most pontosan hova lehet bekötni. És tudod, ez azért izgalmas, nem azért izgalmas, mint hogyha nem tudnánk élni anélkül, az információ nélkül, hogy második György olyan volt, amilyen, vagy Handel olyan volt, amilyen. De ez olcsó tudás. Olyan olcsó tudás, amiért nem kell vérrel fizetnünk. Amikor legközelebb ilyen idiótákkal állunk szembe a saját életünkbe, mint amilyen második György volt, akkor két választásunk van. Beleverjük véresre a fejünket a falba, és azt mondjuk, hogy az élet rossz, szörnyű, fúj, ilyen csak velünk történik. Vagy egy jót mosolyunk az egészen, és azt mondjuk, hogy de hát a Rákász elmondta, hogy pont ez volt 270 évvel. Pont ilyen idióták járták a földnek a hátán, és hát akkor talán egy kicsit könnyebb, nem? Nem könnyebb így ezzel a derűvel élni. Ezért vannak a történetek. Az teljesen másodlagos, hogy ebben egyébként Handel hányban született.
Hivatalos iratokból szerzed az információkat, vagy pedig jó támponttól szolgálnak például az életregények is. Most hirtelen csak a Bach életéről szóló Tamás templom karnagya jutott eszembe.
Abszolút releváns, nagyon jó kérdés. Éveken át segítettek ezek. Már abban segítenek, hogy kezdjünk el egy történetet. Mert ha a történetet ott kezdjük, hogy ekkor született, itt halt meg, vagy és úgy fejezzük, hogy itt halt meg, akkor ez, megmondom őszintén, ez ma unalmas. De ha biztosan ismered a sztorit, amikor a kis piros ruhás lány elmegy a nagymamához az erdőn keresztül, és közben megeszi a farkas. Na most, hogyha ezt elkezdjük mesélni az elején, és azt mondjuk, hogy a kis piros ruhás lány, akkor ezt mindenki ismeri. De ha azzal kezdem, hogy sötét volt a farkas gyomrában, ez egy egészen más indulója ugyanannak a történetnek. Tehát ha én ehhez hozzáteszem a saját egyéniségemet, ha kiemelek belőle valamit, ami számomra fontos, akkor én is benne vagyok ebben az előadásban. Nem csak a száraz évszámok, nem csak az, hogy most ki volt, férfi volt, nő volt, jófej volt, bunkó volt, stb., de bele tudtam tenni önmagamat. Anélkül, hogy rátelepettem volna mindenkire, de mégis benne vagyok. És tudod, ha egy művész nincs benne a saját előadásában, akkor minek van ott? Tehát nem? Tehát akkor bekapcsolhatjuk a YouTube-ot is.
Nem lenne teljes a beszélgetésünk, ha nem ejtenénk szót az elmúlt esztendőről. Nagyon zsúfolt volt a programod, rengeteg helyen jártál. Milyen koncertjeid voltak? Hogyan foglalnád össze az elmúlt évadot?
Az, hogy végre sikerült egyensúly felé menni, hogy már nem dolgozom annyit, még akkor is, hogyha ez nem így néz ki, de nagyon remek csapatom van, akik a háttérből szinte mindent elvégeznek, nekem marad az orgonálás. Tehát ha nagyon sok munkának is látszik, igazából azt meg örömmel csinálom. Orgonálás, a történetek összeszedése, és akkor még apa is tudtam maradni. Talán még ma is apának szólítanak a gyerekek, pedig most már napok óta nem láttak. Szóval talán ez az egyensúly, ez a lassítás, ez az, ami megvalósult, még akkor is, hogyha sok koncert volt. Sikerült fölépíteni ezt az évközi arculatot, ezt a idegen szóval brandet, a Lords of the Orgent, a karácsonyi történetek sorozat, az meg már évek óta, 20 éve fut, meghirdetjük a koncerteket, és 2-3 hét alatt már nincs jegy rájuk, tehát hogy az szerencsére már nagyon, nagyon régóta beivódott a köztudatba ott, ahol ezek a koncertek vannak.
Úgyhogy ez jó, mert ezek szerint igény van rá.
Nagyon sokan azt írják a Facebookon keresztül, hogy számukra ez része a karácsonynak. Hát ennél nagyobb bókot nem kaphatunk, úgyhogy ez nagyon rendben, nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy ezt én adhatom a kedves hallgatóknak. Most, hogyha ezt írják majd egy-két év alatt a Lords of the Organ alá is a Facebookon, hogy enélkül nincs év, hogy mi mondjuk itt Miskolcon találkozunk ősszel, ugye ide novemberben szoktam érkezni, most is november 15-én jövök majd, akkor ezzel is elvégeztük az arculatépítés munkát, utána már csak a belbecset kell rendben is igényesen karban tartani.
És volt egy 25. jubileumi koncerted is szülővárosodban.
Jaj, ne is mondd, ennyi idő telt el, igen.
Ez valamilyen mérföldkövet is jelent az életedben?
Sok zenész mondja azt, hogy mondjam ezt szépen, mind küzdünk azzal, hogy elég jók vagyunk-e, tudod? Vagy legalábbis aki elég jó, az folyamatosan kételkedik. Csak az idióták gondolják azt, hogy elég jók. De több zenésztársam mondta azt, hogy az, aki 10 év után még ott van, az talán elég jó. És 20 év után ott lenni, az nagy szerencse, nagy áldás a jó Istentől, 25 év után ott lenni, ez még mindig ugyanez. Ennyi idő alatt az ember azért sok mindennel találkozik. Találkozik sok szeretettel az egyik oldalról, de emberi kicsinyességgel, butasággal, kiszerűséggel, szűkkeblűséggel, nagy szamárfülekkel a szakmában, ezzel is találkozik. És hogyha ezután még mindig ott van, van, és még mindig tud mosolyogni, akkor azt gondolom, hogy valami rendben van. Úgyhogy nekem egy ilyen mérföldkő ez a 25. év az, hogy a szülővárosom erről megemlékezett, hogy csaptak egy nagy bulit egy szabadtéri koncert keretein belül, ahol persze engem dolgoztattak, de ez így rendben volt. Ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok. Úgyhogy sokat jelentett. Az elismerés is sokat jelentett, az, hogy ott annyian összejöttek, az is sokat jelentett. Jó volt arra ott tekinteni. Azt leszámítva, hogy előtte azt hiszem talán 4 nappal úgy meghúztam a hátamat, hogy a koncert előtt 2 perccel még a színpad mögött feküdtem, és nem voltam benne biztos, hogy föl fogok tudni állni.
Hogyan álmodod meg a következő évi koncert turnédat, vagy esetleg a lemezednek a menüjét? Gondolom, hogy azért évfordulókhoz is kötődik, de nem mindig szigorúan.
Nem. A szigorúságot nem tart, az élményt, a hatást, az fontosabb. Az évfordulók irányt mutatnak, de aztán szívbaj nélkül kidobok valakit a műsorból, és átteszem jövő évre, hogyha abba a műsorba valamilyen módon jobban passzol. Az kell, hogy aki eljön a koncertre, itt például ugye november 15-én Miskolcon, az úgy menjen haza, hogy 10 centivel a föld fölött lebeg haza. És hogyha ehhez valaki kell a műsorba, aki nem évfordulós, bent lesz. Ha valaki nem kell a műsorba, aki nem évfordulós, akkor még nem lesz bent. Tehát, hogy egyrésztről van egyfajta ilyen diktatórikus irányvonal, ami csak is azt veszi alapul, hogy a hallgató hogy érzi magát. De hát ebben nagy példaképpen Vivaldi, aki megreformálja a koncertót, mint műfajt. Most ugye játszom egy Vivaldi koncertót. Hogyha halálra akarnám untatni a közönséget, akkor felolvasnám a Wikipédia szócikket a koncertóról. De ha azt mondom neki, hogy ez azért 3 tétel, mert Vivaldi érti a színpadot. Tudja, hogyha 2 gyors tétel között egy lassú tétel van, ez drámai, és ezt imádjuk, a drámai dolgokat a színpadon. Nem ír hosszabbat 8-9, maximum 10 percnél, mert tudja, hogy egy normális hallgató 8-9, maximum 10 percet tud egyszerre figyelni, utána minden baja van. Csesztál a kabátjával, cukrot bontogat, nézi a Facebookját. Valószínűleg ez akkor is így volt, Vivaldi idejében vakarázták, gondolom, a parókájuk alatt a fejüket, és nem akart Vivaldi vakarászni a koncertója alatt. És ebből a szempontból nagy példaképem ő nekem, hogy úgy kell összeállítani egy műsort, hogy azon ne vakarásszanak. Ez az, ami irányadó. De ez az emberi oldala, ez az, ami, ha mondhatom ezt, okos számítás. Mert Vivaldi az orrunknál fogva vezet bennünket, hogy élvezzük a zenéjét, és én szeretem az orruknál fogva vezetni a kedves hallgatókat, hogy jól érezzék magukat a koncerten. Nem kell ő nekik minden trükköt tudni, hogy miért érzik jól magukat, csak érezzék jól. Ez az én dolgom. De aztán a másik meg, ha itt ebben a rádióban talán mondhatom ezt, hogy a másik része meg a jóisten dolga. Mert van, hogy kitalálok valamit, hogy én miről akarok beszélni, és aztán mire oda keveredünk, hogy eljátszom az első koncertet, ez majd, hogy nem teljes egészében kicserélődik, és az egésznek van egy mögöttes üzenete is, amelyre nem hinném, hogy mindannyian nyitottak azok, akik ott ülnek a koncerten, de én nagyon szeretem, hogy bent van ez az isteni mélység, vagy ha úgy tetszik, magasság, és ez az üzenet, amitől több lesz egy koncert. De ettől szép egyébként Vivaldi zenéje is, ha már őt emlegettem az előbb. Ha fáradtan, elcsigázottan jövünk, akkor jó, szép. Ha meg értjük a filozófiát benne, akkor meg hátra dőlünk ilyettünkben, hogy te szent ég, ez az ember, ez mindet elmondta ezzel a zenével, és ezt én eddig is hallgattam, csak nem is tudtam, hogy ez van, és szeretem, hogyha a koncertjeim is ilyenek. Hogyha fáradtan, elcsigázottan jött a hallgató, akkor menjen haza úgy, hogy feltöltődött, jól érezte magát, mosolyog, pont. De ha fogékony bizonyos üzenetekre, akkor azt is megkaphatja. De ez meg a jóisten munkája, ezt meg mindig rá szoktam majdni.
Említetted, hogy a következő hetekben, hónapokban az Orgona Lordjai koncertsorozattal, illetve most a karácsonyi időszakban a karácsonyi koncerteddel járod az országot, viszont én úgy tudom, hogy fellépsz az Operett Színházban is egy jótékonysági rendezvényen, amelyet a Magyar Református Szeretett Szolgálat szervez. Mikor lesz az előadás, és milyen programmal veszel részt rajta?
Ez tulajdonképpen a nyitó eseménye a karácsonyi turnénak. November 28-án vagyunk az Operett Színházban, és ez a Nyilas Misi tehetség programot támogatom ezzel a koncerttel. Azért szerettem rögtön bele ebbe a kezdeményezésbe, amikor talán tavaly, vagy tavaly előtt megkerestek, hogy melléjük állnék-e, tartanék-e nekik koncertet, mert tehetséget pártolni mindig jól néz ki papíron, csak nagyon kevesen csinálják. Ugyanis sokkal könnyebben érthető az, hogy egy beteg gyereket pártolunk, hogy egy beteg kutyát pártolunk, amivel semmi baj nincs, mert ez az emberi szívnek egy mélysége, hogy megszánjuk az éppen ledörzsölt térdű gyereket, ha csak azt. De amikor ugyanennek az embernek azt kellene mondani, hogy egyébként most megnyitom a pénztárcámat újra azért, mert itt van valaki, aki nagyon tehetséges kézilabdás, vagy oboás, akkor azt mondja, hogy hát ő tehetséges, mit kell őt? Inkább ő támogasson engem, nem? Csak az a baj, hogy ez nem jó. Szóval, hogy mire, már hogy a gondolkozás, mert hogy mire egy tehetségből kifejlett, a társadalom számára hasznos pillér lesz, ez rengeteg idő és rengeteg meló. És a Jóisten úgy ad tehetséget, hogy nem nézi, hogy azt hova adja. Azt adja szegény családba is, meg adja rászoruló környezetbe is, adja a határon túli magyarnak is, mindenfélének. És hogyha mi itt nem állunk össze, és nem emeljük föl azt, aki tehetséges, akkor ki lesz a pillére a következő korok társadalmának. A tehetség a hátán viszi el. A gyengét is, a lelkileg szegényt is, mindenkit a hátán viszel, de csak ha hagyjuk őt megnőni. És nagyon nehezen érti meg az emberek zöme, hogy a tehetségek a társadalom oszlopai, és hogyha nem építünk oszlopokat, nincs társadalom. Nem lehet csak bekötözött lábú kutyákkal fölépíteni egy társadalmat. Úgyhogy azonnal beleszerettem ebbe a gondolatba, amikor azt mondták, hogy ő tehetségeket pártolnak, ösztöndíjat hoznak létre, mondtam, hogy hajrá, benne vagyok.
És ha már a jótékonykodásról esett szó, elindult a Rákász Gergely Alapítvány is, amelyet úgy tudom, hogy az erdélyi koncert turnék ihlettek tulajdonképpen. Kiket támogatsz az alapítvánnyal?
Hát ez egy jó meló. Nagy fát igyekszünk ültetni. Olyan helyeken jártunk a határon túl, amerre a madár se jár. Vagy mondjuk talán pont a madár jár, de művészek ritkán mennek el arra. És tudja a kedves hallgató, egyik oldalról fantasztikus élmény, amikor egy erdélyi faluban 500 székelyből ott ül 498. Az a kettő, az meg talán épp beteg, azért hiányzik. Fantasztikus élmény így játszani. Az egyik oldalról. A másik oldalról meg szívve markoló, hogy aztán a lelkész, a polgármester, aki szervezte a koncertet, megköszöni a végén, és elmondja, hogy de most 100 évig nem lesz semmi. És hogy a legjobbak már elmentek, a jók azok most csomagoltak össze, és hogy marad valaki azért még a faluba, csak már nem tud megmaradni. És én nagyon hiszek a kultúrának a megtartó erejében. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezeknek az embereknek nem volna igaza. És elkezdtünk visszajárni ezekre a kis falvakra, vagy falvakba, csak hogy ez nem elég. Mert hogyha én egyszer visszamegyek, az még nem sok ahhoz, hogy élet legyen. De elkezdtem meggyőzögetni a magyar művészbarátaimat, hogy ha már ott vannak Erdélyben, maradjanak egy-két nappal többet, élvezzék a székely vendégszeretetet egy kicsit, és mi megszervezünk mindent, a koncertjükkel kapcsolatban csak menjenek el. Adjanak egy napot az életükből erre a szolgálatra. Meglepő, hogy milyen számban és milyen erővel álltak mellénk, például Bogányi Gergely elsők között. Jövőre Erdélyben turnézik, viszi a zongoráját, és a mi dolgunk az alapítvánnyal, hogy ő azt mondta, hogy ad egy-két napot az életéből, a mi dolgunk csak az, hogy a zongoráját átvigyük egyik helyről a másikra. Tehát, hogy el tudod azt képzelni, hogy Bogányi Gergely egy 500 fős székely faluba fog játszani azon a zongoráján, amivel legközelebb majd mondjuk Shanghai-ban 15 ezer főnek, tehát hogy ez fantasztikus, hogy így indult el. Sárik Peti, jazzzongorista, Boros Misi a Virtuózokból, Tolvaj Ferenc az író azonnal mellénk állt, Gróf Zicsi Eszter a fővédnökünk, úgyhogy jól indultunk, most támogatókat keresek. Van egy személyes vállalásom idén, hogy találok 200 olyan embert, akinek ez az ügy, ez fontos. Én ilyen amerikás magyar vagyok, és én ott azt láttam, hogy ott emberek nem várnak senkire, hogyha fontos nekik valami. Nem se kormányzatra, se önkormányzatra, semmi, megcsinálják. És én azt mondtam a baráti körömbe, és azt mondom most itt a hallgatóknak, neked is ezt mondom, hogy olyan 200 embert keresek, aki havonta egy színes magazin árával, vagy egy üveg bor árával támogat bennünket. Szóval senkinek nem fáj, de például egy üveg bor árából egy művészt két éjszaka altatunk Erdélyben. Mármint, hogy évente minden hónapban egy üveg bor árába két éjszakát altatjuk Erdélyben. Tehát ilyen
tételben. Én úgy gondolom, ez egy nagyon reális vállalás.
Szerintem is, és úgy haladok. Tehát lépésenként haladok a 200 ember felé, és van egy személyes ígéretem is nekik, mert azért képzeld el azokat az estéket, amikor mondjuk összejövünk ezzel a 200 emberrel, és nyilván sose lesz ott mindenki, tehát én azt sejtem, hogy majd ez olyanok lesznek, hogy olyan 20-30 ember egyszerre, beülünk valami izgalmas helyre, ahol vagy én játszom nekik jutalomból, vagy barátságból, amiért pártolják az alapítványt, vagy ha épp ott van Bogányi, vagy ha épp ott van a Borosmisi, vagy az, aki egyébként járt nekünk Erdélybe is, és játszott nekünk. Tehát, hogy lehet ilyen nagyon exkluzív koncerteket szervezni némi jó szándékért cserébe, úgyhogy elindultunk, csináljuk a dolgunkat, ha valakit érdekel, a rákászgergely.hu oldalon mindent megtalál ott az alapítvány címszó alatt, szeretettel várom a segítséget. Az ajánlatom pedig ez, a legszűkebb baráti körének az alapítványnak, de nem beszélek erről többet, mert akit megérintett, szerintem már megérintett, akit meg nem, annak már így is sokat beszéltem róla.
És azt mindig meg akartam kérdezni tőled, hogy olyan lelkesedéssel beszélsz a koncertjeidről, mint ahogyan a pályakezdők szoktak. Mi kell ahhoz, hogy az ember ne égjen ki, hogy ne váljon csak rutinná a sok-sok turné?
Ne kilelkesedjen értük, ha nem én, képzeld el, ha már én se lelkesednék.
Igen, ám, de azért sokan belefáradnak ebbe, hogy nap mint nap hozzam a formámat, mindig ugyanaz, több órás gyakorlás után, megint közönség, azért sokan kiégnek ebben, és nem tudnak olyan lelkesen beszélni, mint ahogyan te.
Sok, biztos, hogy sok komponensű. Egyrészt, ha minden áron le kell ezt bontani valahogy, és nem mondhatom azt, hogy biztos a jóisten, tehát hogyha minden áron földi dolgokra kell lebontani, akkor azt mondanám, hogy nem dolgozom halálra magam. Akkor, amikor valamit ki lehet szervezni, és meg tudjon állam adekváltabb személy csinálni, az egyik legnehezebb szakasza volt az életemnek, amikor el kellett fogadjam, hogy mások is képesek dolgokat megcsinálni, nem csak én. Én egy kolerikus ember vagyok, ráadásul bak, fejjel a falnak, a mi fajtánk azt gondolja, hogy csak mi csinálunk meg valamit jól, és szép lassan el kellett fogadjam, hogy nem, egyáltalán nem így van, sőt. Úgyhogy tessék helyet adni azoknak az embereknek, akik jobban tudnak szervezni, e-mailt írni, emberekkel beszélni, sajtót szervezni, stb., és akkor nekem marad az, amit szeretek. És azért valljuk be, 2-3-4-5-6 óra gyakorlásba nem kell belehalni, sőt, az ember örömmel csinálja. A zenével való foglalkozásba, a kultúrába, azzal, hogy távlatokat nyitok meg, nem kell belehalni. Sőt, hát ez egy küldetés. A Jóisten bennünket, művészeket azért küldött ide, hogy egy hajszálnyival feljebb emeljük az embereket. Ha ezt nem tesszük meg, elbuktunk egyébként, akkor valószínűleg a legsötétebb bugyor vár ránk odalent, mert hogy a fényt megkaptuk, és hogyha ha nem arra használjuk, hogy úgy hagyjuk itt a világot, hogy egy icipicit jobb, icipicit, akkor az már nem művészet, hanem lipacskodás. Tehát egy művész ezt töltsön fel, emeljen meg. Egy művész mondja azt a hallgatójának, hogy figyelj, nézd meg a naplementét ma, mert ez a tiéd is. Nézd meg a kiállítást, mert az is a tiéd. Állj meg a mellett, a köztéri szobor mellett, amelyik mellett elmész minden nyomorult reggel, mert szép. Tedd a magadévá. Ha jön a Rákász november 15-én, menj el, hallgasd meg, mert talán eltalálja a hangokat, és talán egészen jó lesz az a koncert. Tehát ez a dolgunk, és ez egy csodálatosan nemes feladat. Szóval ebben részt venni, irányt, szépséget adni az emberek életet, lehet ebbe belefáradni.
Kedves hallgatóink, Rákász Gergely orgonaművésszel beszélgettünk az előző percekben annak kapcsán, hogy november 15-én ismét Miskolcon ad koncertet. Ezúttal az Orgona Lordjai sorozat harmadik évadának programját hallhatják a zenerajongók. Bach, Holst, Berlioz és Vivaldi művei csendülnek majd fel 19 órától a görögkatolikus általános iskola aulájában.